látlanok, akiket nem akartak ismerni. És mégis ezt az életet kellett írni. És ők, ezek az emberek olvastak a Jelenések könyvét, ami azt mondta, hogy ami azt üzente számokra, hogy Isten ott van, látja a szenvedésüket, látja a szörnyű körülményeket, és még mindig figyel rájuk, és szeret őket. Valami ok miatt ennek kell történnie, de eljön az az idő, amikor Isten majd beleavatkozik, és visszafizeti szeretettel azoknak, akik szeretek őket, aki mellette kitartottak, vagy igazsággal azoknak, akik igazságtalanak voltak. Ez a Patmos sziget, szörnyű sziget, csodálatos sziget lett. És üzenetet viszünk magukhoz. Az az üzenet is, hogy ez a föld bármilyen sötét lehet, vagy bármilyen szép is lehet, de mennyhoz képes lehet, hogy elég sötét, ahogy Ellen White írja. Hogy valamikor azt írja a Jelenések könyve, hogy ez a föld az egész univerzumnak egy központa lesz. Nem csodálatos ez az üzenet? Annyira szeret minket Isten. A Biblia nem mond semmit arról, hogy hogyan meghalt a János. A többi tanítványokról azt tudjunk, hogy mindenki ilyen mártír halálat szenvedett. Jánosról nem tudunk sokat. Valaki azt mondta, hogy János soha nem halt meg. Igaz, Biblia az is mondja, hogy addig fog élni a János, amíg nem jövök el. És úgy gondolom, hogy ezek alapján sok ember gondolta, hogy a János soha nem halt meg. Hanem János, mint az Enok, volt az Élés, fölment a mennybe, hogy Isten fölragadta őt, és most ott él. Ez Biblia nem írja. Nincs tanú, aki ezt megmondani, hogy ez úgy volt. De van egy másik teória, ami lehet, hogy valószínű az történt, hogy a János Efészusba költözött, és békesen meghalt, nem mártír halálát meghalt, valamikor 98 évek körül. Másik történet létezik, volt egy nagyon híres, vagy most híres történetész, Józsefos Flavius, Józsefos Flavius, és én személyesen nem találtam ezt a történetet, de hallottam, hogy ő írta, még mindig szeretnék megkeresni, hogy melyik könyvben írta, mert sok könyvei vannak. Jánosról szólt. Arról szól, hogy Jánosnak volt egy tanítványa, és egyszer Jánosnak kellett elköltözni valahova messzire. Nem tudom, lehet, hogy Patmosba pont akkor ment. De nagyon kedves volt a tanítványához, és megbízta egy papot, egy keresztény embert, egy vezetőt, hogy vigyázzon rá, amíg János nincsen ott. Egy sok idő után visszajön a János, és oda megy a paphoz, és kérdezi tőle, hogy na hol van ez a srác, ez a fiatal srác? Meghalt. Hogyan meghalt? Hogy lehet? Hát fiatal volt, erős volt. Hát nem úgy meghalt, mint a meghalt, hanem Istennek meghalt. Az mit jelent? Az, hogy már nem hívő, hogy rossz ember lett, alakította egy csoportot, akik bandittak voltak, rossz emberek voltak, és elköltöztek a hegyekbe, és most az történik, hogy mindenki fél attól a helyiségtől. Ha bárki oda megy, vagy kirabolják őket, vagy megölik őket. Az lett ezzel a fiatal emberrel. Ennek válaszként János kezdte sírni. Széttette a ruhát, és egy dolgot kérte. Egy lovat. Adjatok Jánosnak egy lovat. Adtak neki egy lovat, és egyenesen elindult a hegyek felé. Amikor oda került a hegyekre, természetes volt, hogy körülvették a rossz emberek, befogtak. És a János ennek nekik azt válaszolt, hogy ne féljetek, én direkt ide jöttem, ezt vártam tőletek. Akartam, hogy fogjatok meg. És most vigyetek engem a vezetőkhez. Megfogták a Jánost, és fölvitték a hegyekbe, és még messziről meglátta a fiatal embert, aki vezetőjük volt. A fiatal ember pedig meglátta Jánost. Ledobta minden, és másik irányban kezdte szaladni. János pedig utána kezdett futni, egy öreg ember, és azt kiabálta, hogy kitől menekülsz? Én vagyok egy gyenge öreg ember. Állj meg! Én az életemet érted, megadom. Ahogy Jézus az életét én értem, és te érted, megadta. Itt van az életem, neked adom, csak állj meg! Amikor meghallotta ez az ember, a fiatal ember, ezek a szavakat, megállt, visszajött sírva. Nem tudom, mi történt tovább, mert nem írja tovább a történet. De az az érdekes, hogy ki volt ez a János, aki semmitől nem félt. Nem érdekel, hogy forró olajba beletették őt. Ő volt a modern Sedrák, Mesák, Abednego. Nem érdekelt, hogy most egyedül öreg korban kell ott a Pátmos szigeten dolgozni, és ott ülni, és várni egy csodát. Nem érdekelt. Ő vissza mindig emlékezte Jézusra. Mi volt a titka a Jánosnak? Miért nem volt félelem benne? A János az ő levelében, az első János levelében, első fejezetben azt írja, az első négy verse. Úgy kezdik. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetünk az élet igeiről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttunk, és bizonságot tettünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál van, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetünk nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt ezért írunk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Mi a titka a Jánosnak? A közösség az Istennel és a Jézus Krisztussal. Jánosnak ilyen barátja volt, aki mindig mellette állt. Ilyen barátja volt, akivel bárhova mehet, a tűzbe is, forrólájba is. Istennek a legjobb lehetséges barátja volt. Nem csodálom, hogy azért is gondoltok Jánosról, hogy az Isten fölvette őt a mennybe. Miért? Az Énekről azt olvasunk, Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt. Énoknak milyen kapcsolatja volt az Istennel? Ugyanilyen, ugye? Mint a Jánosnak az Istennel. Úgy hiszem, hogy Énok összefért semmitől. Ugyanilyen bátor volt, mint a János. A zsidókhoz írt levél 11:5 azt olvasunk, hit által ragadtatta el Énok, hogy ne lásson, hol állt, és nem találtak meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Milyenek vagyunk Isten szemében mi? Bátrak vagyunk, mint a János. Barát egy Isten számunkra. Az igazi titok az, hogy igazán, gyerekek, figyeljetek, az igazi titok a Jánosnak az volt, hogy ő igazán ismerte Istent. Gyerekek, hogyan kell egy barátot szerezni? Hogyan szoktatok barátot szerezni? Ez nehéz megmondani, ugye? Valahogyan gyerekekben van ez a képesség, csak mennek másik emberhez, és kezdenek beszélni. És 10 perc múlva legjobb barátok lehetnek. Gyerekek, azt szeretnék kérni, hogy legyen Isten a ti barátotok. Tegyetek minden, amit egy kis embertől kértek, hogy ő barátja legyen, tegyetek azt, hogy Istenes legyen a barátatok. Ha az lesz, akkor ugyanilyen bátrak lesztek, mint a János. Nem kell félni semmitől. Felnőttek. Találkozatok a legjobb barátokkal. Legyen Jézus a te legjobb barát. Ő jobban, mint bármilyen elnök vagy király. Nála van több, ő befolyásosabb, mint a katolikus papa. Papa, vagy hogy mondják? Jó mondtam? Jó. Ő hatalmasabb, erősebb, mint az összes katonaság össze van téve. És ő vele lehet legjobb barátok lenni. János apostol tovább írja a levelében, és bátorítja arra, hogy tanulmányozzunk az égét. Ismerünk meg az Istent, a legjobb barátot. Hogy élünk benne, hogy ő is éljen bennünk. Arra figyelmezteti minket, hogy majd eljönnek hamis proféták. És ha nem ismerünk az igazságot, ha nem állunk az igazság mellett, akkor el fogunk veszni. Ezek a proféták, hamis proféták el fognak vezetni minket. Érdekes, hogy a Moszombat iskolában az is beszéltünk, hogy a legrosszabb hamis proféták azok, akik közöttünk voltak. És János pont ezt írja, hogy ezek a hamis proféták nem idegen számunkra. Ők itt voltak, kimentek és elvezették sok embert magukkal. Arra tanít, hogy legyünk az Istennek a gyerekei. Hogy újra szülessünk. És utána érkezik a harmadik fejezet. Tudunk róla, hogy nem voltak fejezetek a levelekben, ugye? Mikor János írt egy levelet, nem írta, hogy most ez harmadik fejezet. Ez egy levél volt, személyes levél volt. És oda érkezik, és harmadik fejezetben azt olvasunk. Valami történik a Jánossal. Ha figyelünk oda, meglátjuk, hogy János megáll hirtelen. Tanít, és hirtelen megáll. Az utolsó, amit tanít, hogy gyereké lehessünk az Istennek. És megáll. És azt mondja. Lássátok meg. Vagy más fordításban lehet, hogy magyarul jobban megmondja, hogy ez a szó, hogy íme. Mikor szoktak mondani ez az íme? Amikor valamit látnak, és hirtelen valami rájön, hogy megírtettem valamit. Íme. Lássátok meg. Milyen nagy szeretet tanúsított irántuk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket. És azok is vagyunk. Mi, az emberek, a bűnös emberek, lehetünk a gyerekek az Istennek? Most értsetek meg, nem rólunk beszél a János. Nem a lehetőségről beszél a János. Nem arról beszél, hogy vajon, hogy tényleg gyerekek vagyunk az Istennek. Az Isten szeretetéről beszél. Hogy milyen ez a szeretet, hogy befogadta minket, és megnevezte, hogy mi vagyunk a gyerekei. Mekkora ez a szeretet? És utána gondolkozva mondja, hogy most értem. Azért nem ismert minket a világ. Ezért nem ismert. Mert nem ismerte meg őt. Amit láttak Jézusban, nem tetszett nekik. De ha mi vagyunk testvérek a Jézusnak, akkor ezért minket se szeretik, minket se befogadnak, mert mi számukra idegenek vagyunk. Ez a szó, a nagy szeretet tanúsított irántunk, ez a kifejezés. A görög szó ennek a kifejezésnek a Patápos. Ez egy ilyen kifejezés, amit nem lehet szó szerint fordítani. Ha szó szerint fordítsunk, akkor nagyon furcsának hangzik. És ezért angolban vagy magyarban más kifejezések megmondja, hogy megmondani, hogy mekkora ez a szeretet, ami Isten számunkra adott. És ez a szó, szó szerint az jelenti, hogy másik országból. Most szó szerint fordítsunk. Milyen ez a szeretet, ami másik országból jön? Mi, akik itt ebben az országban élünk, nem értünk ezt, ez máshonnan jön. Modern nyelvben mondjuk, hogy ez a szeretet más bolygóból jön. Ez a szeretet ezen a földön nem létezik. És pont ezért az emberek nem tudtak fogadni Jézust, mert benne volt ez a másik szeretet. Mert látták, hogy a Jézus másik bolygóból származik. És mi vagyunk a gyerekek az Istennek. Akkor mi is másik bolygóból vagyunk. Ez a mennyei szeretet, ami az Isten ad nekünk, lehet, hogy egy picit sugárzik belőlünk. És ez a pici sugárzás, ami az Istentől jön, lehet, hogy az emberek nem értenek, nem akarnak megérteni, és nem fogadnak meg minket. És ha mi, tovább mondja a János, bocsánat, keresem az égét. Szereteim, most Isten gyermekei vagyunk. Ha most már gyermekei vagyunk. De még nem lehet nyilvánvaló, hogy mivel leszünk. Tudjunk, hogy amikor ez nyilvánvalóval lesz, hasonlóval leszünk hozzá. Mert olyanak fogjuk őt látni, amelyen valójában. Ha most ilyen bűnös állapotban már gyerekei vagyunk, akkor mi vár minket? Amikor személyesen látunk az Istent, amiről azt írja, hogy ha meglátjunk, akkor meghalljunk. De azt írja János, hogy élni fogunk. Akkor mivel válunk? Milyen csodálatos lesz az egész? Mekkora az Isteni a szeretete? És úgy tovább írja, hogy azért, aki úgy reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Ha látom az Istent, és tudom, hogy gyereke vagyok, és látom, hogy milyen bűnös vagyok, tisztatlan vagyok, akkor ez a feladatom, hogy én tisztítok magamat az Isten segítségével. És úgy látja János, és csodálkozik. Mindenki, aki úgy reménykedik, megtisztítja magát. Milyen csodálatos az Isten szeretete. Ez egy csoda, hogy az Isten szeret engem. Az igazi keresztények mindig ebben az állapotban vannak. Mindig csodálkoznak, hogy milyen csodálatos az Isten. Mi a következő lépés? Mi vár rám? Mit készítette számomra az Isten? Ahogy megnevezett keresztény, neki minden biztos. Én biztos vagyok, hogy az Isten jó. Ő szeret minket. És ezek szerint meg fog váltani minket. Mindenki, aki itt vannak, mennybe fogunk kerülni. Akkor is, amikor rosszak vagyunk, mert Isten annyira szeret minket. Én biztos vagyok benne. A keresztény úgy gondolja, elég jó vagyok? Elég szent vagyok? Isten befogadja engem? Igen, hiszem, hogy igen. Benne bízom az én megváltásomat. Neki bízom. Én teszem az életemet az ő kezébe. Legyen, ahogyan ő szeretne. Biztos vagyok, hogy tudok bízni Istenbe az életemet. De mindig van a fejemben az, hogy már kész vagyok? Már holnaptól már nem kell foglalkozni? Már szent vagyok? Mindig van ez a kérdőjel, hogy Úgy van. A keresztény mindig mondja, hogy én magamat ki angolul beszél? That.
Adósság.
Hogyan?
Adósság.
Adósság, igen. Én adósságba teszek magamat az Isten elé. Én ados vagyok az Istennek. A úgynevezett keresztény azt mondja, hogy hát az Isten tartozik nekem. Tudom, hogy Jézus meghalt értem, nekem nem kellett még halni meg, de én sokat áldoztam. Én megtanultam a Bibliát, szerintem jobban, mint bárki, aki itt van. Én segítek sok embernek, én annyi tizetet fizettem abba a gyülekezetbe, annyi sok pénzt befektetem abba a gyülekezetbe, időt, erőfeszültséget. Én tudom, hogy nem vagyok tökéletes, de ezért nem vagyok rossz. A keresztény úgy gondolja, hogy Istenem, annyit tettel értem, hogyan tudok bármivel visszafizetni neked? Hogyan? Ez lehetséges. Kérdője a keresztényben. A keresztény csak Istenbe bízza saját megváltásával. A másik pedig azt gondolja, hogy az Isten tartozik neki megváltással. A kereszténynek az, hogy Isten szeret engem, ez egy csoda. A úgynevezett kereszténynek az, hogy Isten szeret engem, ez egy tény. Ez mindennapi dolog. Ez nem csoda. Legyünk mi is keresztények. És csodálkozunk... Na, ezt a szó nagyon nehézen mondok. Hogy kell mondani? Csodálkozunk, köszönöm szépen, hogy csodálkozunk minden nap, hogy mekkora ez az isteni szeretet, hogy engem is szeret. Egy példát szeretnék mutatni. Ez ugyanúgy, amikor valaki dolgozik minden nap egy bejelölt munkahelyén, és akkor jön hozzá hónap végén a főnök, vagy küldi neki egy csekket, és mondja, hogy tessék, itt van a fizetésed. Persze, köszönöm szépen, miért ilyen kevés? Én többet dolgoztam, több órát belefektettem ebben, mint ami fizetés megmutatja. Vagy másik példa, ugyanúgy dolgozik egy másik ember, és hónap végén jön hozzá a főnök, és mondja, hogy tessék, itt van a fizetés. És köszönöm szépen az összes munkát, az összes erőt, amit belefektetel ebbe a munkába. És ez az ember mondja, hogy ez nekem? Ez nekem jár? A fizetésem nekem jár? Mit gondoljuk erről az emberről? Furcsa, nem? Sajnos, nem csak Magyarországon, hanem másik országban ez szó szerint történik. Hogy az ember dolgozik, és a fizetés nem jön. És ez már természetesen válik, hogy nem kapok a fizetést. Majd valamikor valamit csak fogok kapni. De a keresztény életben, amikor kapunk ez a fizetés, ez nem úgy kell elfogadni, hogy hát Isten, ez nekem jár, én dolgoztam érte. Hanem ez nekem jön. Ez a szeretet, amivel fizetsz nekem, ez nekem jár? Ez úgy van? Lehet, hogy pont ezért világi emberek gondolják, hogy mi furcsák vagyunk. Mert mi egy picit másképpen gondolkozunk, másképpen tervezünk az életet. Nekünk más gondolkodásunk. Mi nem akarunk fizetést. Mi minden nap kegyelemben élünk. Amikor nehéz körülmények között vagyunk, mi nem panaszkodunk, hanem mondjuk, hála az Úrnak, hogy még mindig élünk, hogy még mindig tudunk enni, hogy még mindig tudunk visszagondolni a sötét korba, és gondolni, hogy hogyan akkor értem volna. Hálás vagyok, hogy most nem vagyok ott, hogy nem akkor születtem. Valamikor meséltem nektek egy történet, egy Auschwitzból, egy bolhás történet. Emlékeztek? Nem emlékeztek rá? amikor két asszony börtönbe kerültek ezért, hogy a zsidó embereket rejtették a németektől. És oda kerültek, és minden nap tartottak egy Biblia órát. És egyikük mindig panaszkodott, mondja, hogy hát Isten nem szeret minket, most ilyen borzasztó körülmények között vagyunk. És a másik mondja, hogy nem az írja a Biblia, hogy mindenért kell hálát adni, adjuk neki hálát. És a másik visszaválaszol, hát igen, hála az Úrnak, hogy itt vannak a bolhák, hogy most viszket minden, és fájdalmas is minden. És a másik mondja, de van nekünk a kolyánk, most várunk, hogy kapunk valamit ennivalót. Hát igen, egy kilométeres a sorba állunk, hát ha nekünk marad valamit, hála az Úrnak. Ilyen viccelős volt. És de mindegyik este megfigyeltek, hogy egyre több-több ember jött hozzájuk Bibliát tanulmányozni, és voltak ilyen hosszú, mint egy, hogy mondjuk, istáló, nem tudom, ilyen hosszú épületben, és a legvégén voltak. Mindig égett a lámpa, és akkor ott olvastak a Bibliát. És megfigyelték, köszönöm szépen. És megfigyelték, hogy a katonák nem foglalkoztak velük. Hogy 9 órakor pontosan bementek, és mindenkit elzavartak, hogy mindenki aludjon, hozzájuk pedig nem ment senki. És egyszer ők a zoknikat kötötték. Biztos nem kézzel valami gépek voltak, de zoknikat csináltak. És volt egy összevesztek egy-két lány, hogy nem jó méretet csináltak valami zoknit, vagy ilyesmi. És akkor egyikük mondta, hogy jó, elviszem ezt az oknit, és megmutatom a vezetőségnek, a katonáknak, hogy ez jó, vagy nem jó. És amikor oda lépett, akkor a katona 2 lépés hátra lépett. És akkor nem értette, hogy mi a probléma. Elmagyarázta neki az oknis problémát. A katona mondta, hogy jó, minden jó, úgy legyen, ahogy van. És akkor rájöttek, hogy azért nem mentek be a katonák, mert az egész bolhás volt. Az egész épület, ahol tartottak a szóba, ahol tartottak az előadásokat, bolhás volt. És ez a bolha az igazi áldás volt az emberek számára. Mert őket egész végig nem piszkáltak egyáltalán. Ők voltak a bolhások. Ezért mindenért keresztény tud hálát adni az Istennek. És úgy érkezünk egy nagyon furcsa történetre, ami Bibliában olvasunk. Bibliában van egy kis proféta, Hoseas proféta könyve. Ez a könyv volt az utolsó isteni üzenet az északi királyságnak, Izraelnek. Azelőtt, amíg a szíriák nem vittek őket, hova vittek? Hova? Fogságba, igen. Hoseas nagyon szelíd ember volt, és nagyon szeretett Isten. Hoseas ugyanúgy, ahogy János Istennel járt. Hoseas szeretett az Istent. És úgy sajnálta az Istent, hogy az emberek nem foglalkoztak vele. Az egész könyvnek egyik üzenete az, hogy az Isten emberek, az isteni népe, az Isten népe nem ismeri az Istent. Amikor mondja, hogy nem ismeri az Isten, ezt szó szerint kell érteni. Nem úgy, hogy nem foglalkoznak vele, ők nem ismertek az Istent. A könyvben azt olvasunk, hogy voltak, erről egy picit beszéltünk a szombatiskolában, hogy voltak papok, és az Isten papokat, a vezetők, a gyülekezeti vezetőket vádolta azzal, hogy ti nem foglalkoztak a Szentírással. Nálatok van a Szentírás, senki nem égetett meg, nem tettek el. Nálatok van a Szentírás, ti nem olvastak, és az én népemnek nem tanítanak az Istenről. Ezért nincs tudat a Földön az Istenről. Voltak a hamis proféták. Kik a hamis proféták? Azok, akik mindig kiáltották, nem hallgassatok a Hoseasra, aki mondja, hogy majd elveszítettek az otthonatok, béke lesz. Az a hamis proféta, aki mondja, hogy béke, amikor nincs béke. És az egész ország tele volt ilyen profétakkal. Arról beszél, hogy milyenek voltak a vezetők, hogy mindenki lopott egymástól, hogy egymás háta mögé tervezték dolgokat, hogy voltak üzleti kötések a másik pogány országokkal. Minden, amit lehetett rossz, ott volt. És Isten, vagy a Hoséás, annyira akarta megérteni az Istent, és Isten tudta, hogy Hoséás jó ember a megértésére. És azt kérem Hoséástól, hogy drága barátom, vedd föl feleségül egy porázna asszonyt. Ilyen asszony, őt Gomernak hívták, ilyen asszony, akit valószínűleg mindenki ismerte ott a helyén. Mindenki ismerte, hogy ki volt. És Isten mondja, hogy vedd föl őt feleségül. Ha olvasunk Bibliát, nem nagyon mélyen mesél a helyzetről, hogy milyen életük volt, de lehet kideríteni, hogy nekik három gyerekük lett végül, de az egyik gyerek az nem az övi volt, nem a Hoséási volt. Ez volt az utolsó gyerek, ez egy kislány volt. És megnevezte neki ilyen nevet, Loamini volt a neve, amit jelenti, hogy nem az én népem. Nem tőlem származik ez a nép. És elképzelhető, hogy ez a lány, nem tudom, hogy milyen gyakran, de elment egy sötét városba csinálni a dolgát. És a Hoséás annyira szerelmes volt. Ez nem volt játék, nem csak feladatot kapta az Hoséás, de ezért kapta, mert Isten tudta, hogy igazán fog szeretni a Hoséás a Gomert. És elképzelhető, hogy gyerekkel, kisgyerekkel megy városba a Hoséás, és keresi a feleséget. És lehet, hogy vár ott, ahol volt, lehet, hogy nem tudom, milyen állapotban volt a felesége, és lehet, hogy valamelyik éjszakán hozzájön egy barátja, és mondja, hogy Hoséás, hát barátom, téged ismerünk. Te egy isteni ember vagy. Te egy szent ember vagy. Nem hazudsz. Mindenki, nem értünk egyet, amit beszélsz, de tudunk, hogy igazságos vagy. Te jó ember vagy. Mondj meg nekem, hogy hogyan ilyen szent ember tud szeretni ilyen porázna asszonyt. Föl is vette feleségül. Mondját nekünk. És Hoséás válaszod neki, és mondja, hát, barátom, örülök, hogy föltette ezt a kérdést. Mert most kezdek csodálkozni, hogy hogyan ilyen szent, tiszta, hatalmas Isten szeretheti ilyen porázna népet, mint mi vagyunk. Hogyan? Az egész könyvben az az üzenet, hogy mi történt velünk. Mi történt velünk? Ilyen szó használja ez a könyv, ami most már a modern nyelvben nem létezik. A héberben az a szó, hogy haszeth. A haszeth az jelenti, hogy ilyen szeretet, a feltétel nélküli szeretet. Angolban van ez egy régi szó, ami valamikor házasságkötésnél használják, a betrothed, az jelenti, hogy ez örök szeretetről van szó. Az jelenti, hogy hűséges maradok holálig. Még szöveget is mondanak hozzá, hogy amíg halál nem elválasztja minket. Ugye? Angliában volt hasonló történet, amikor egy házas pár együtt éltek, és az asszony már nem szeretett a férjet, és ugyanilyen porázna életet élt. Beteg lett, és akkor, de még mindig házasak voltak. És a férj visszafogadta őt, és jönnek hozzá barátok, és mondanak, hogy miért nem hagysz ezt az asszony? Ez egy igazi történet. Miért nem hagysz ő? Őt nem akar veled lenni. Neki most mondasz, hogy elválunk, akkor azonnal el fog menni. És azt válaszolt neki, hogy kedves barátom, szeretlek, de soha többé nem beszél úgy a feleségemről. Soha többi. És ezt tudunk róla, hogy a feleségnek holálik, fölötte imádkozott, és gondoskodott róla. Ez az igazi szeretet. Az Isten, amikor keresett egy népet, aki keresztül tudna megmutatni magát, megmutatni saját szeretetét, miért nem választott a Görögországot? A Görögország, ahonnan származik rengeteg kultúra, ahol vannak a filozófok, a Szokrátesz, még a többit. Miért nem válaszolt őket? Miért nem válaszolt a Rómát? Róma, a hatalmas világ, ami mai napig létezik, csak másképpen megneveztük őket, ugye? Ahonnan jön ki az összes hadsereg, az összes fegyverek onnan származnak, hogy a legerősebb fegyverük volt. Ők uralkodtak majdnem az egész világot. Miért Isten nem választotta a Babilont? A Babilon, aki híres, miről volt híres Babilon? A gyönyörű, kényelmes épületekről. A gyönyörű kertekről volt híres a Babilon, ugye? A Nabukadnozorról azt olvassuk, amikor fölment és megnézte az egészet, mondja, hogy hát nem ez a csodálatos ország, amit én építettem. Hát büszkeségnek a büszkesége népe volt. Miért Isten nem választotta őket? Helyette választotta egy pici népet. Egy pici népet, akiről nem is tudtak semmit. Akiről később akiket kinevetett Görögország, akik fölött uralkodott a Róma, akiket elvitte Babilon fogságba. Miért őket választotta? Az Isten úgy szeret őket. Miért választotta Isten engem, téged? Mit csináltunk érte? Semmit. Nem tudunk megvásárolni Istennek a szeretetét. Isten mindig szeretetett minket. Isten, amikor teremtett minket, formálta minket, belefújta az élet leheletét, ő azt is belefújta, hogy az ember ne legyen független. Az is beletette bennünk, hogy szükség van szeretetre. Hiába világ azt mondja, hogy fölöttünk nincs senki. Mi vagyunk a munkánknak a következménye, amit mi dolgoztunk, saját kézzel fölépítettünk, mi az vagyunk. Nincs szükség nekünk egy supernatural. Természetkívüli, igen, lényre, aki mondaná, hogy én teremtettem minket. Én vagyok én. Volt, szerintem most is él, egy sportoló, aki olimpiát megnyerte. Ez a sportoló találkozott egy pásztorral, és mondta, hogy én 2000 kilométer fogok hozzád repülni, kell nekem segítséget, valamit elmagyarázni neked. Van egy mondani valóm. És 2000 kilométer repült, és találkozott vele, és azt mondja, hogy a gyerekkorom óta én egy bajnok akartam lenni. Meg akartam nyerni az olimpiát. Nagyon gyenge voltam, és azért azt mondtam, hogy én mindent megteszem arra, hogy én erős legyek. Megvettem egy videokamerát, és az összes sportoló, akihez tudtam jutni, felvideóztam. És hazamentem, és levágtam darabokra pici apróságokat, hogy hogyan edzenek, hogyan futnak, mit csináltak. Minden lépésöket megtanultam. És most, amikor edzés volt, és választottak az embereket, hogy most aki megy olimpiára, vagy nem, akkor én oda kerültem. Még távol voltam a jó eredménytől, de elég voltam, hogy oda kerülhessek. És amikor oda kerültem, és itt vagyok az olimpiai stadionban, és futni kell, és itt állok, és készen másik többiek is ott állnak, és csak várjuk ezt a startpisztolyt. Várjuk, hogy mikor fog lőni, mikor indulunk el. Az összes koncentráció csak az útra van, futásra van. És mondja, hogy hirtelen valami történik velem. Hirtelen jön egy gondolat. És annyira megérintett engem, hogy majdnem leestem szó szerint. El is veszítem pár másodpercet a futásomból, és az a gondolat, hogy vajon nézi most meg engem az apukám. Nem volt kapcsolatuk közöttük. Az egész életet arra szánta, hogy most edzeni kell, gyakorolni kell, erős kell lenni, meg akarok nyerni, és itt vagyok, és hirtelen valahonnan jön ez az érzés. Látja ezt az apukám, vagy nem? És kérdezte, kérte egy javaslatot, vagy egy ötletet, hogy hogyan tudjan szerezni vissza a kapcsolatot az apukájával. Nem tudom, mit történt tovább. Sikerült együtt lenni, vagy nem. De ez a történet azt mutatja, hogy mindenki számára kell egy valaki, akinek tetszeni akarunk. Aki megmondja, hogy szeretlek ilyennek, amilyen vagy. Aki mondja, hogy látom mindegyik lépésed. Aki mondja, hogy látom, hogy miket elértél, és ezért büszke vagyok rád. Te vagy a fiam. Mindenki számára kell egy Isten, aki úgy szereti, ahogyan csak ő tud szeretni minket. És úgy apostol János ezeken gondolkozik, és csodálkozik, hogy vajon létezik ilyen szeretet? Mekkora ez a szeretet? Másik bolygó származó szeretet. És annyira szeret minket, hogy minket, a bűnös embereket megnevezi, hogy mi vagyunk a gyerekei. Úgy szeret minket az Isten, ahogyan Hoséás szeretett az asszonyát. Ilyen bűnös, amilyen volt, ugyan szeret minket Isten. És amikor ezeket látjunk, felmerül egy kérdés. De hogyan? Hát én bűnös vagyok. Mit tegyek az a bűneimmel? Hova tegyek? Mert én nem tudok ilyen piszkosan menni a szent, tiszta Isten felé. Nem tudok. Mi lesz velem? És arra írja János. Ha megváljunk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztítja minket minden gonoszságtól. Isten mondja, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többi nem emlékszem. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlát pirosak és hófehérjeke várhatok. Ha vörösek és mint a bíbor, fehérjeke lehettek, mint a gyapjú. Zsoltár azt írja, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mind végig, nem tart haragja öröki. Nem vétkeink szerint bánt velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magas van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félök iránt. Amilyen messze van napkelte, nap nyugattól, olyan messzire vet el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiához, olyan irgalmas az Úr az Isten félökhez. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Nem csodálatosak ezek a szavak? Nem csodálatos az Isten szeretete irántunk. Még nem is beszéltünk arról, hogy mit tett Jézus a kereszten értünk. Legyen minden napunk ilyen, mint a apostol, legyen ilyen tapasztalatunk, mint a mi apostol Jánosnak volt. Álljunk meg, és gondoljuk, hogy mekkora ez az isteni szeretet. És ez az enyém. Amen.